kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet az imádság előtt elolvasott szakasz néhány versét szeretném újra felidézni, és arról három dolgot kiemelni. Hallgassuk felállva az igét Ézsaiás könyve 48. részéből. Halljátok ezt, Jákob háza, akik Izrael nevéről neveztettek, és Júda forrásából származtok, akik az Úr nevére esküsznek, és Izrael istenét emlegetik, de nem híven, és nem igazán. Mik eddig történtek, előre megjelentettem, szám hirdette és tudatta azokat, gyorsan véghez vittem, és bekövetkeztek. Mert tudtam, hogy te kemény vagy, és vasinakból van nyakad, és homlokod ért. Hallottad, és most lásd mindezt, avagy ti nem tesztek ki erről bizonyságot. Mostantól fogva újakat tudatok veled, titkoltakat, amelyeket nem tudtál. Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem volt nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtlen vagy, és pártütőnek hivattattál anyád méhétől fogva. Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szembe, hogy ki ne vágjalak. Imé megtisztítottalak úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében, önmagamért cselekszem, mert hogyan szentségtelenítetnék meg nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Hallgass rám, Jákob és Izrael, én elhívottam, én vagyok az első, és én az utolsó. Vajon, vagy ha figyelmeztél volna parancsolatomra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai. Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából újongásnak szavával, jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határaig, mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot. Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket, kősziklából vizet fakaszt nekik, és meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. Eddig olvasunk a Szent Ígét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, a mostani kis szakaszunk egyik fontos kérdése az, hogy odafigyelünk-e a lényeges dolgokra, meghalljuk-e azt, ami fontos, és legfőképpen pedig komolyan vesszük-e az elhangzottakat, mennyire vagyunk felelősek abban, hogy milyen információ jut el hozzánk. Ez az első gondolat, ami engem megragadott, mert hát legalább ötször van ebben a szakaszban, hogy halljátok. Jeremiás könyvének ez az egyik fontos üzenete egyébként, hogy halljátok az igét. Miért kell annyiszor elmondani ezt, hogy halljátok, hát nincs fülünk? Sokszor kell nekünk elmondani a dolgokat ahhoz, hogy komolyan vegyük. A másik kérdés, amivel egy kicsit foglalkoznunk kell, ami mellett időznünk kell, hogy mit is jelent, hogy kemény nyakúak vagyunk. Ez, mi ez az érc nyak és réz homlok? Mert ez az érc, ami itt szerepel a héberben, rezet, jelent elsősorban a vasinak, amelyek tartják a fejünket, olyan nagy erőkkel kell megtartani, hogy le ne essék ez a fej, vagy arról van szó, hogy mint a gyerekkorunk kedvelt filmjében, az Óz című filmben, a bárunk embernek be van rozsdásodva a nyakunk, és nem mozdul, nem fordul arra felé, ahonnan az Úr szól. Hát ez a kemény nyak. A másik dolog, amiről egy keveset elmélkedjünk. És a harmadik dolog pedig, hogy vajon lehetőség vagy kötelesség otthagyni Babilont, Bábelt. Ez a fussatok ki belőle, és újonva fussatok ki belőle, ez elgondolkodtatott engem erre a mai Isten tiszteletre készülve, miért kell a profétának Isten akaratából ezt az üzenetet hangoztatnia. Kire hallgatunk mi? Nézzük most az első pontunkat. Vajon felelős-e az ember azért, hogy milyen információkat enged be az elméjébe és a szívébe? Talán nem véletlen, de lehet, hogy erre kapunk majd a beszélgetésben kedves vendégünktől választ, hogy vajon csak a kiadások terhek könnyítése érdekében vette át a kormányhoz közel álló ismert tehetséges férfiú a sajtónak több mint 90%-át, vagy lehet ebben valami más gondolat is, vajon kellően érettek vagyunk-e mi arra, hogy megértsük, hogy mi zajlik a világban, vagy kell valaki, aki ebben segít. Most nénivel együtt hajdan átértük a mi egyházunkban is azt, hogy amikor a hátunk mögött egyházunk vezetője az állami egyházügyi hivatallal tárgyaltak, és nehezményeztük, hogy miért nem értesültünk mi erről, akkor azt találta vezetőnk mondani, hogy úgy látta, hogy nem elég érettek a kollégák arra, hogy őket ezekbe a titkokba beavassák. Vajon elég érettek vagyunk-e, és ha így korlátozzák az információt esetleg, vagy vannak olyanok, akik fontosnak tartják, hogy álhíreket terjesszenek, és a hamis hírekkel megtévesszenek minket, széttárhatjuk-e a karunkat, és mondhatjuk-e azt, hogy nem a mi felelősségünk, vagy felelősek vagyunk-e abban, hogy mit hallunk meg, utána megyünk-e annak, amit hallottunk. Nagyon elgondolkodtató, de így van, hogy az Isten maga sem akarja, hogy az igéje által üzent dolgokat csak úgy, mindenféle visszakérdezés nélkül befogadjuk. Nem véletlenül választotta ki a zsidó népet a maga számára, mert ott aztán vannak kérdések, mindig ki, csak kérdések vannak. Sőt, ugye, ha egy kérdésre nem sikerül a rabbinak azonnal válaszolnia, akkor kérdéssel szokott ő is a kérdésre felelni, de ez még az evangéliumokban is megfigyelhető. Jézust kérdésekkel támadják meg, és akkor ő visszakérdez, hogy no és te mit gondolsz? De ki az én fele barátom? Kérdezi valaki tőle. Te mit gondolsz? Adja vissza a szót Jézus, és arra kényszerít bennünket, hogy foglaljunk állást, mert ez a helyzet a hallott dolgokkal kapcsolatban, hogy az az elmélet, mondjuk így, hogy az a dogmatika, de milyen etika származik ebből? Mit kell tenni? Kell-e állást foglalni? Meg lehet-e úszni úgy ezt az életet, hogy nem foglalunk soha állást? Mások mondják, és mi ezt is meghallgatjuk, azt is meghallgatjuk, és mindenkinek lehet igazsága, és közben lapítunk. Mi nem szólalunk meg, nem halljuk meg, nem vonjuk le a következtetést, nem hallgatunk rá, hanem megyünk a magunk feje után, így vagyunk az Úrral is, vagy olyanokat követünk felmentve magunkat a bátor és következetes állásfoglalás alól, azt hívén, hogy így majd az ő felelősségük lesz, olyanokat követünk, akikről tudjuk, hogy nem jó irányba mennek. Nem az a baj, a Biblia nem is foglalkozik igazán a kérdéssel, hogy van-e Isten, hanem az igazi bajt abban látja, és ezt feszegeti újra és újra, hogy miért nincs vajon az ő szavának becsülete. Ha én Úr vagyok, hol az én tiszteletem? Ha én Atya vagyok, hol van az irántam való szeretet, veti fel a profétai szöveg? Istennek a baja azzal van, hogy nem hallgatunk rá. Nem követjük, nem mérlegeljük az ő üzenetét. Pál apostol más evangéliumról beszél, amit egyesek hirdetnek, és nagyon durva, kemény szavakat mond, azt mondja, átok legyen, aki más evangéliumot hirdet, még ha mennyből jövő angyal is az. Nem régiben jutott eszembe ez a gondolat, mert vannak, akik keresztényeknek mondják magukat, de hát amit tesznek, az nincs harmóniában azzal, hogy Jézus vélekedett mondjuk a szegényekről, a mások vagyoni iránti tiszteletről, a menekültekről. Nincs kérdés, ami minket manapság foglalkoztat, amiről ő ne szólt volna az evangéliumában, és vannak, akik más evangéliumot hirdetnek, pont az ellenkezőjét azoknak, amiket ő képviselt, és ráadásul elvárják, hogy keresztényeknek gondoljuk őket. Ez más evangélium, és erre Pál apostol azt mondja, hogy legyen átok, aki más evangéliumot hirdet, aki megtéveszti a gyarló gyenge embereket, akik tegyük hozzá, nagyon sokszor hagyják magukat megtéveszteni. Mózes, amikor Isten elhívja őt ott az emlékezetes tüskebokor közelében, végighallgatja boldog örömmel, hogy az Úr végre elérkezettnek látja az időt, hogy leszálljon, rendet tegyen, csak ott hervad le a mosoly az ajkáról, amikor azt hallja, hogy Isten őt bízza meg azzal, hogy elmenjen egy pálcával a kezében a fáraó elé is, és szóljon, szólítsa fel a fáraót, hogy engedje szabadon a népet. És több kérdése van Mózesnek, aki hát a végsőkig küzd azért, hogy ne őt érje ez a szerencse, hogy elmenjen Isten üzenetével, de nagyon reálisak a felvetései. Először is az a kérdés, hát ki vagyok én, akinek úgy kellett elmenekülni hajdan onnan, mert megértette, hogy az ő nem is sorstársai, inkább hittestvérei, mert pont ez volt az egyik probléma, hogy más volt az ő sorsa a fáraó udvarában, mint azoké, aki a vályog téglához szükséges sarat taposták. Szóval ezek a rabszolgává lett hittestvérei, feladják őt azonnal, el fogják árulni, kitett téged bíróvá felettünk, mondják. Hát ki vagyok én? Vagy senki vagyok? Mire a válasz az, hogy de én veled vagyok? Ez jutott eszembe az imádság előtt felidézett szegedi emlékből is, hogy ott van ez a szájpadlás nélküli kislány, aki nagyon el akarja mondani, de nincs megfelelő szerve ahhoz, hogy hangokat megfelelően szavakká képezzen, és vele van egy vak kislány, aki ugyan a szöveget nem látja, ő is hallomás után tudja mindezt, és ketten együtt mondják, vele van. Mennyire megrendülünk, hát még ha arra gondolunk, hogy Isten hívő emberek, akik elvegyünk a templomban annak jeleként, hogy figyelünk az Úrra, miért esik olyan nehezünkre elhinni, hogy az Úr velünk van, és hogy ő hatalmasabb azoknál, akik el akarnak hallgattatni, vagy rá akarnak venni bennünket arra, hogy ne szólaljunk meg, és mi magunk is, Mózesnél kisebb jelentőségű emberek, készek volnánk hallgatni. Jól van ez így? Jól van ez így? Kérdezi Ézsaiáson keresztül az Úr, egy olyan időszakban, amikor végre letelt a babiloni fogság 70 éve, sőt, kétszer annyi idő, és nagyon nehéz megmozdítani az oda beépült, beágyazódott embereket, hogy hazamenjenek a romokban heverő hazába, és fölépítsék, és lábra állítsák azt. Szóval, ki vagyok én? A másik, hogy de ki vagy te, Uram? Mit mondok, ha megkérdezik? Mi a neved? mire a válasz ez a nagyon nehezen kibogozható, de mégis hát utánozhatatlanul frappáns válasz, hogy vagyok, aki vagyok. Menj el és mondd meg nekik, hogy a vagyok küldött. A vagyok, aki leszek és aki voltam, mert ebben a mozaik szóban, ami Isten neve lenne, de nincs neki neve úgy, mint nekünk, mert ő maga a név, ki az, aki nevet adhatna neki, de mégis annak a létigének a betűi vannak valahogy összeállítva ott, hogy aki voltam és aki leszek, az vagyok most is. Rendíthetetlenül ugyanaz. Minden bulandó értse meg, legyen az fáraó, vagy legyen akármilyen kis király a történelemnek bármelyik pillanatában, hogy ők hát most e pillanatban vannak, és azt képzelik, hogy ők az Istenek, Isten nem képzeli azt, hogy e kis királyok lenne ő, hogy furcsán fejezem ki magam, nagyon nehéz, majd Pétert megkérjük, hogy hogy is lehet egy ilyen mondatot rendbe rakni, ő tudna nyelvészkedésével segíteni nekünk ebben. Szóval Isten nem képzeli azt, hogy összetéveszthető lenne velünk halandókkal, de mégis szeretne bennünk tükröződni, de ennek a módja az, hogy mi hallgatunk őre. De tovább menve, a fáraó se fog hallgatni rám, mondta Mózes. Mire az Úr azt mondja, hogy de te csak mondd. Te ne ezzel foglalkozz, te csak mondd. Mondd, mert a szónak hihetetlen súlya van az igének, az evangéliumnak, a testélet igének. Annyiféle változatban hozzuk ezt elő. Isten ezzel kezdte a való világ megteremtését is, hogy szólt és meglett. Nem cselekedett, nem erőbehatással. Végez mit valamit, hát lehet, hogy mi így tudjuk értelmezni a való világ létezését, de az ige által, az Isten akarata által, a megszólaló isteni szó által áll a világ. Miért becsüljük alá? Miért mondunk ilyeneket, hogy csak szólni tudunk, és akkor inkább hallgatunk, ha nem tudunk cselekedni. Talán addig jó, amíg nem kezdünk el cselekedni, de legalább szóljunk. És azt tegyük felelősséggel. Halljátok ezt, Jákob háza, így kezdi itt is az Úr. És hát a negyedik pont Mózes aggályai között, hogy tehát akikért megyek, azok se fognak hallgatni rám, akiket meg akarok szabadítani. Milyen nehéz ez a szolgálat, és mégsem mondhatunk mást, mint tessék szólni. Tessék komolyan venni az Isten által hirdetett igéket. Most említem már, mert mindig elfelejtek szólni, hogy ott van a friss újság, végre itt van, és látni fogjuk a borítóján, hogy az emberi jogok egyezményének a 70. évében járunk, 1948-ban született ez. Beszélni, megállapítani, elmondani, hogy mik azok az Istentől való alapvető jogok, születésünkkel megörökölt jogok, nem a hatalmasok adják nekünk. Valakik megfogalmazták ezeket az alapvető emberi jogokat, a mi dolgunk az, hogy ezt komolyan vegyük, erről beszéljük, és ezt gyakoroljuk. Hogy maradunk rabszolgák. Nem fognak hallgatni rám, mondja Mózes, de te azért menj el. Menj el, és annak ellenére képviseld Istennek a szabadságról hirdetett igéit és akaratát, hogy a fáraó vagy a sorstársak hallgatni fognak-e rád. És nézzük a második dolgunkat. Mi ez a kemény nyak? Nagyon egyszerűen azt is mondhatnám, hogy a lágy nyak az itt van elől, a torok. Kemény nyak itt van hátul. amiben beakasztjuk a nyakkendőt, ha azt akarjuk megkötni. És ez annyit jelent, hogy hátat fordítotok nekem, a kemény, nyakatok kemény oldalát mutatjátok, sem a lágy oldalát, nem szembe fordultok, hanem hátat fordítotok nekem. Sőt, azt mondja, hogy acél pántok tartják ezt a nyakat, hogy mozdíthatatlan legyen. Miért? Miért? Honnan van bennünk ez a makacs ellenszenv, amivel Mózes is találkozott, és nem véletlenül vannak benne aggodalmak, hogy mehet-e ő vissza egyáltalán Egyiptomba, hisz emlékszik arra a két atyafira, akik miatt menekülnie kellett, akik összeverekedtek, és ő megpróbált igazságot tenni köztük, és ahogy ő figyelmeztette ezeket az embereket, hogy de hát mind a ketten bajban vagytok, miért bántjátok egymást? Na most eddig egymást ütötték, de most hirtelen egység támadt köztük, és mind a ketten Mózes ellen fordultak, mert ő a komolyabb ellenfél. Kitett téged bíróvá közöttünk. Majdnem agyon ütötte egyik a másikat, de ez nem olyan nagy baj, mint hogy valaki felülről, kívülről beleszól, ugye szokták durván mondani, beleugat az ő életükbe, vitájukba. Ki vagy te? Ki tett téged bíróvá közöttük? A hagyomány azt tartja, hogy ők Dótán és Abirám voltak, akik később fellázadtak a pusztában Mózes ellen. Ez a történet ott folytatódik majd. Ugye ez akkor van, amikor a feladatokat elosztják, és kiderül, hogy a Lévi törzsében a Kéhát fiai, ide tartozott mondjuk Mózes is és Áron is, de ugye ez a csoport, Mózes magának nem adott hivatal, de Áron lett a főpap, és a Mérári törzsébe tartozó unokatestvér Kórah kijelenti, hogy hát más is van itt Lévi törzséből, és milyen alapon jelöli ki a maga és szűkebb családja számára a főpapi hivatal. Mózes, csatlakoznak hozzá a Benyámin törzséből is. Ugye az volt, Benyámin törzse volt az első szülöttnek, Rubennek, a Benyámin legkisebb volt. Rubennek a törzséből valók, akiket állandóan ez foglalkoztatott, hogy ők az első szülött, és mégis kevés beleszólást kapnak a dolgokba, és ezért töményezőt gyártottak a maguk számára, és ők is töményezni akartak, és egyeseket a tüzemésztett, meg mások alatt végül a föld nyílt meg. De honnan van ez a makacs kivagyiság bennünk, még az Istennel szemben is? Hogy nem tudunk mérlegelni, és inkább maradjunk rabszolgák, inkább maradjunk Egyiptomban, inkább ne történjenek változások, csak mi mondhassuk meg, hogy kinek engedjük meg, hogy beleszóljon az életünk, és rendre mellé szoktunk fogni. Hogy olyanoknak adunk felhatalmazást, korlátlan felhatalmazást, olyanokat hagyunk szó nélkül kártékonykodni, akik hosszú-hosszú időre tönkre tehetik a jövőket, mert kemény nyakunk van. Nem baj önmagában ez. Isten az ezüstöt is keményre teremtette. Vagy mondok egy kevésbé emelkedett példát. A krumplit is keményre teremtette, de hogyan lesz belőle majd most a beszélgetésünk után ebéd? Hát nem csak úgy meghámozzák, hanem megfőzik. Hogyan lesz abból a kemény ásványból hajlítható anyag, hogy ékszert lehessen formálni belőle? Hát beleviszik a tűzbe, meglágyítják. És megint azt kérdezem, hogy ha kemény is a nyakunk, vajon nincs-e felelősségünk abban, hogy a próbatételek tüzében, vagy a megfontolásnak a hőségében hadd forduljon az anyag arra felé, ahol az értelmes üzenet, az isteni akarat, az örökké való értékek vannak. Lágyítsa meg az Úr a kemény nyakat. És harmadszor pedig ez a Bábel kérdés, ez a Babilon kérdés. Már kétszer 70 év is elmúlt, és már nem mozdul senki. Hajdan Jeremiás azt mondta, hogy fáradozzatok a város jólétén, ahová fogságra visznek titeket, imádkozzatok érte, dolgozzatok, építsetek házat, ültessetek szőlőt, belátható időn belül nem fogtok hazatérni, mert ment a hazafiak, semmire nem használható, lázító igyekezete, hogy gyerünk, támadjuk fel Nabukodonozor ellen, és menjünk haza. És Jeremiás azt mondta, hogy hagyjuk ezt a buta beszédet. Hát mindennek következménye van, annyi évszázad elment az Úr akarata iránti engedetlenséggel, és nem lehet leállítani. Ez olyan, mint egy nagy óceán járó, hogy nem lehet hirtelen egy kanyarral megfordítani. Sok-sok mérföldön át megy a hajó, mire megfordul. Történelem is ilyen. Nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni azt, amit hosszú időn át rontottak el. Szóval elkerülhetetlen Babilon, de egyszer vége lesz. És boldog, aki megéri, és az is boldog, aki nem éri meg, és mégis azon dolgozik, hogy mi lesz azután, amikor nem Babilonban határozzák meg, hogy mi történjék a mi népünkkel. Boldog az, aki szereti az unokáit és a dédunokáit, azokat is, akiket nem lát. És ha jó döntéseket hoz, akkor nem azért hozza, mert ő is élvezheti majd annak a gyümölcsét. Ha nem élvezheti, élvezet a számára az, hogy valamit elkezdhet és ébren tarthat, azért, hogy legyen reményük az utódoknak is. De most eljött az ideje, hogy véget lehet vetni valaminek, de hát annyi mindenkinek van már hivatala, egyszer elmeséltem, mint barátom történetét, Dávid el Kabírnak a történetét, akitől kérdeztem, hogy hol szerezte ezt a különös nevét zsidó létére, és hát akkor már Londonban lakott, és ő elmondta, hogy Irakban született, Bagdadban, és kérdeztem, hogy kerültél oda, mire a válasz az volt, hogy Nabukodonozor idejében. Na most, ugye az ő édesapja volt a jegybank elnöke, Bagdadban egy időben, a nagybátyja volt a pénzügyminiszter, és ez akkor is így volt 140 évvel az ítélet után, hogy már sokaknak hivataluk volt, már benszülöttekké lettek, földjük volt, és elfelejtették, hogy Egyiptomban is, mikor elmúlt József hatása, akkor ők csak idegenek voltak, akiket rabszolgává tettek. De most nem is ebbe akarunk belemélyedni, hanem egy kicsit elvontabb kérdést akarunk feltenni, hogy jó helyen vagyunk-e mi Babilonban? A világnak abban a pozíciójában, abban a helyzetében, ahol a jogainkat nem szabadon gyakorolhatjuk, hanem be kell állni valaki mögé. Fizetni kell azért, ami ingyen jár. Alkalmazkodni. Akkor jár, mondjuk az egyház státusznak a megőrzése, az ember beáll, és bevet egyházra, ez belőle, csak hogy mondjak egy példát. Mert Babilonban így van, hogy aki beáll, aki elfogadja 10.000 forintot, ugye karácsony tájékán, az kap egy újabb levelet, hogy küldjön legalább 1.000 forintot, vagy 500 forintot. Miért kell ezen csodálkozni? Ez Babilonban így megy. És persze, hogy az emberek szeretik, ha kapnak valamit, de menjetek ki Bábelből. Ez nem egy lehetőség, nem vagytok ott otthon. ahol korlátozzák a jogaitokat, ahol mindig idegenek lesztek. Ábrahámmal indul talán ez a gondolat, de mondhatnám azt is, hogy már az Édenkertből való kiűzés is, ha nem a büntetés oldalát nézzük, hanem az isteni bölcsességet, arról szól, hogy ne rendezkedjetek be a világnak azokon a pontjain, ahol minden úgy a szátokba hullik. Ott is mindig persze a tiltott gyümölcsöket szedné az ember, de az Édenben minden az övéké volt, ezt mondta az örökké való, és aztán, mikor kiűzi őket, hogy birtokba vegyék az egész földet, azzal a feladattal teszi, vagy megbízatással terheli ezt rájuk, hogy tegyék Édenné a sivatagot is. Ahogy a Zsoltár mondja, micsoda kedves gondolat, ez átmenvén a Sidalom völgyén forrássá teszik azt. Az, ami másnak pusztasság, sivatag, az a reménységnek a terepe lesz az igaz ember számára. Menjetek ki Édenből, és menj ki Ur Kasdimból, mondja Ábrahámnak, ami az akkori világ egyik legkulturáltabb helye volt, nagyon sok magyar település nincs ma olyan helyzetben, kivéve azt, hogy villany, ha ki nem kapcsolják a villanyórát, nem volt még ott, de egyébként minden volt, padlófűtéstől kezdve, színházig és mindenféle egyéb dologig. Menj ki, vándorolj tovább a helyre, amit én mutatok. A biztos környezetből, a klánból, a rokonság közül, a megszokottból, a mutatott, az Isten által mutatott irányba, hogy valami új dolog történhessen, hogy légy szabad mindentől, ami földhöz, röghöz köt, és tudj ezért hitelesen beszélni a szabadságról. Az Isten, ha ebbe a világba jön, nekünk örömhírt mondani, Jézus által az evangéliumot, csak ilyen mindentől szabad lehet, aki nem tekinti zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem fölveszi a bujdosóknak, az embereknek ezt a szolgai formáját, amiben mi élünk, és kiszolgáltatottá lesz, hogy a szabadságról beszélhessen, és tanítványaivá tehessen, hogy meggyőzzön, hogy a pusztaság, ahogy itt olvastuk, ha azon kell átmenni is, majd a kősziklából fog a víz fakadni. A mások számára elképzelhetetlen világ számunkra szép kihívás és igazi isteni küldetés. Szóval ne maradjunk Babilonban. Ne arra gondoljunk, hogy jó nekünk így függetlenül attól, hogy mire akarnak rávenni, kihasználni, maguk mögé állítani. Igen, felelősek vagyunk azért, hogy mit hallunk meg, mit veszünk komolyan. Igen, rajtunk múlik, hogy jó döntésekkel a lágy nyakunkat fordítjuk-e az igazság irányába, vagy dacolunk mindennel, miközben gazemberek kihasználják éppen a mi makacságunkat és azt a képességünket, hogyha tanulhatnánk is, akkor is a magunk akaratát, tudatlanságát akarjuk érvényesíteni. És igen, ne csak menjetek ki Bábelből, ne csak fussatok el Káldeából, hanem tegyétek ezt újongás szavával, és mondjátok el, ahol lehet, hogy ez jó, hogy ez az igazi, emberhez méltó pozíció, nem az, ami Káldeában van, akkor már inkább a puszta az Úrral, mint ez a megvett kényelem Bábelnek az uraival. Isten segítsen meg bennünket, hogy az üzenetet meghalljuk és örömmel újogva adjuk tovább életünk látható és egyértelmű döntéseivel megtámogatva. Amen. A 32-es éneknek az első versét énekeljük.